Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Dicsérjük tovább az Úr nevét, a 470. énekünk első három versével. A 470. dicséret így kezdődik, Úr Jézus nézve rám. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, valóban úgy van, ahogy a Zsoltáros mondja, hogyha te számon tartod a bűnöket, akkor vajon kimaradhat meg? De ő is fölismerte már, hogy a bűneinkkel oda lehet menni hozzád, mert nálad van a bocsánat. És mi már azt is tudjuk, amit ő még nem, hogy a mi bűneinknek a bocsánata a te fiad haláláért, feltámadásáért van, hogy ő érte, kegyelmezel meg nekünk. Az ő véréért bocsátod meg a bűneinket, Törlöd el annak minden erejét, hatalmát az életünkből, és szabadítasz fel egy új, csodálatos, neked élő életformára. Köszönjük, Atyánk, Jézust, hogy ideadtad, nem sajnáltad tőlünk, nem féltetted, mennyire odafigyeltél, Uram, amikor Ábrahámtól azt kérted, hogy mutassa be a fiát égő áldozatul, és vigyáztál, hogy nehogy ez megtörténjen, és a megfelelő pillanatban közbeléptél, mert láttad a szívét, hogy kész neked mindent odaadni, a legdrágábbat, az ígéret fiát is, de te nem engedted, te ezt nem akartad. Azonban, amikor a te fiad így szólt, hogy íme itt vagyok, hogy megcselekedjem a te akaratodat, és kimondta a Gecsemáné kertben, hogy ne úgy legyen, amint, ahogy én akarom, hanem amint te, akkor őt nem óvtad, nem húztad vissza, nem helyettesítetted semmivel, hanem engedted, hogy az életét odaadja. Ilyen Atyánk vagy. Saját fiad adtad csak, hogy megmenthess minket. Ennyire szereted a tőled elszakadt embert, és ezért magasztalunk, leborulunk és imádjuk háromszor szent nevedet, és odahajtjuk a fülünket, hogy meghalljuk azt, amit most mondasz nekünk. Mert nem csak ide hívtál minket, hanem van mondani valód a számunkra, és könyörülj, és végezd el a Szentlélek által, hogy valóban meghalljuk, amit most számunkra üzensz. Hogy ne vonja el semmi tőled a figyelmünket, gond, baj, betegség, erőtlenség, a világnak a kísértése semmi, hogy most csak rá tudjunk figyelni. És köszönjük, Urunk, ha ilyen szívvel jövünk, ha szomjazunk a te szavadra, akkor azt meg is adod nekünk. És kérünk így, tedd életté, áldássá az ígét a mi számunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol rómaiakhoz írott leveléből, az 5. fejezet első 11 verséből. Tehát Pál apostol rómaiakhoz írott levele, 5. fejezetének az első versétől így van megírva Isten igéje. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is, alig ha halna meg valaki, bár a jóért, talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Ahogy az apostol halad előre ennek a levélnek a megírásában, azt látjuk, hogy le se veszi a tekintetét az Úr Jézusról. Az ő szívét Jézus lénye tölti be, és állandóan őt látja lelki szemei előtt, és a mondandóját is tőle kéri, és kapja. Annyira megragadó, hogy állandóan Jézusról beszél. Miért? Mert vele van betöltve. Sok mindent mondhatna Rómában élő gyülekezetnek, beszélhetne arról a rengeteg tapasztalatról, ami a háta mögött van, hisz már több missziói utat megtett, és megtapasztalta a feltámadott Krisztusnak a hatalmát. De beszélhetne szenvedésről, nyomorúságról, bizonytalanságról, de ő csak Krisztusról beszél. Miért? Mert tudja, hogy mindenkinek Krisztusra van szüksége. Elbeszélhetünk még sok mindenről, de ha a lényeget nem mondjuk el, akkor a világ marad a maga reménytelenségében. És Pál apostol pontosan azért hivatott el, az az ő küldetése, hogy Jézus Krisztusról, az Isten fiáról bizonságot tegyen. És ugye az első fejezetben Pál megvallotta, hogy ő a Krisztusról szóló evangéliumot hogy látja. Azt mondja, az Istennek hatalma. Az Isten hatalma. Tehát Pál tudja, hogy az az üzenet, ami rábízatott, az a drága jó hír, a legnagyobb hatalom ebben a világban. Mert testvéreim, mi is az igazi nagy hatalom? Az, ami meg tudja az emberi életeket változtatni. Nem a politikai hatalom a nagy hatalom, még csak nem is a milliárdosok hatalma, hanem az evangélium. Az Isten az emberi életeket tudja átformálni, megváltoztatni. És ha kicsit elcsendesedünk, akkor magunk is látjuk, hogy nincs ennél nagyobb hatalom. Hiszen hányszor átéltük az életünk során, hogy szerettük volna saját magunkat változtatni, de lehet, hogy többször inkább a másikat akartuk megváltoztatni, mert legtöbbször mi azt szeretnénk, megváltoztatni a másikat. Mert úgy gondoljuk, hogy nekünk nincs változásra szükségünk, meg talán könnyebbnek is látjuk. És hányszor tapasztaljuk, hogy nem megy. Nagyon is nehéz saját magunkat megváltoztatni. És hányszor rá kell döbbenni arra, hogy mi nem tudunk életeket megmenteni, nem tudunk senkit a mélységből fölhozni, és egy új életpályára helyezni csak egyedül a Krisztus. És milyen csodálatos, hogy ő a hatalmát, az erejét, az Istentől kapott gyógyító munkáját, azt mindig arra használta, hogy az ember életét jó irányba terelje, mégpedig az Istennel való találkozás felé, az üdvösség irányába. És mindent ennek szentelt. Mindent ennek rendelt alá. Tehát Pál tudja, hogy az evangélium az egy olyan nagy erőforrás, ami által nagy dolgok történhetnek. És ugye mi is látjuk hányszor. Ha egy embernek az élete a pusztulás, a romlás útjáról átkerül a gyógyulás útjára, átkerül Isten országába, és egész más életet kezd el élni. Micsoda nagyszerű. És látjuk azt, hogy Isten mit meg tud tenni. Mert egy ember életének a megváltozásától nincs nagyobb dolog. És Pál ezért ír Krisztusról, ezért beszél róla, mert minden, amit ebben a világban megkaphatunk Istentől, az Krisztusban jön hozzánk. Isten Jézus Krisztusba csomagolta bele minden áldását, minden segítségét. Így is írja, hogy Jézus, ami Urunk, halálra adatott bűneinkért, s feltámasztatott megigazulásunkért. Ezzel zárja a 4. fejezetet. Hogy Isten Jézuson keresztül munkálkodott, Ő általa érte el azt, hogy a bűneink eltöröltessenek. Jézusnak azért kellett meghalni, mert mi bűnösök vagyunk. És ezzel a bűnnel nem tudunk mit kezdeni. Ez valami olyan, mondhatnám így is, hogy nyavaja, amit senki nem tud se önmagából, se a másikból eltávolítani. És ráadásul, hogy még jobb legyen, ez a bűn még öröklődik is. Ugye, tehát ez egy olyan kód az életünkbe, amit senki nem tud eltávolítani. Sőt, még át se tudunk kódolni. Legfőjebb rosszabbá tenni, de jobbá semmiféleképpen. De hogy mégis legyen esélyünk, reményünk, azért Isten Jézust halálra adta. Ugye döbbenetes dolog ez. Halálra adni valakit. És Isten az ő fiát, a szentet, az ártatlant, azt, aki a teremtésnek a részese, tehát aki mindennek az ura, amit van a világban, hisz minden ő általa jött létre, azt az Isten a halálba adja azért, hogy az engedetlen, makacs embert meg tudja menteni. Mert az ember elfordult attól, akinek mindent köszönhet. Mózes első könyvének az eleje a legmegrendítőbb történet. Ugye, hogy ahelyett, hogy hálás lenne az ember, hogy örülne, hogy Isten a semmiből ide őt beállítja egy kész világban, minden az övé. És mit kéne tenni? Csak hálát adni. Csak dicsőíteni az Isten. Hogy én nem tettem semmit, és mégis van mindenem, és nem vagyok hálás, nem megköszönöm, hanem azt mondom, de egy valamit visszatartott, és nekem azt kell. És a sátán ezt úgy belekódolta a szívünkbe, hogy gyakorlatilag erről szól az élet. Mindig valami kell. Soha nem elég az, ami van, mindig több kell, más kell, úgy gondoljuk, hogy akkor boldogabbak leszünk, és egyszer csak elszaladt az élet. Mert minden kellene, rohanunk utána, mindig több kellene, és elszaladunk nem csak az élet, hanem az igazi élet Jézus Krisztus mellett is. Milyen sokan elszaladnak mellette. És gondoljuk meg, testvéreim, sokszor úgy futunk, hogy azt hisszük, sok időnk van, ráérünk, majd, olyan Patópál urasan, ugye, ráérünk arra még. Ha mit akar az Isten velem? Hagyjon engem, sok időm van. És testvéreim, hány ember megy el ebből a világból úgy, hogy tegnap még azt gondolta, hogy lesz ideje. És már nincs ideje. Tehát nagyon lényeges dolog, hogy amikor Isten keres minket, halljuk az igéjét, akkor soha nem mondjuk, hogy ráérek arra még. Hanem induljunk meg Isten felé. Mint a tékozó fiú. Amikor ott rádöbben, hogy ha még egyszer kimondom, hogy ráérek, akkor itt fogok elpusztulni. És fogta magát, azonnal feláll, és elindult haza. És ezt kell nekünk is tenni, elindulni az Isten felé. Mert nem tudjuk, hogy mennyi lehetőség van még előttünk. A sátán pontosan ezt akarja. Mondd, ráérsz. Mondd azt, hogy most nem alkalmas. Ugye a menyegzői vacsoránál pont ez történik. Viszik a meghívást, minden kész, jöjjetek a menyegzőre, és egymás után hárítják el, nem tudok menni, mert nem alkalmas. Valami sürgősebb. És ha megnézzük a ma emberét, hát nem így van, hogy Isten mindig elutasítja. Ráérsz még. De nekem sürgős dolgaim vannak, semmi nem ér rám, még ezt a munkát be kell fejeznem, még rohannom kell a gyerekemhez, még ott kell építeni, maszatolni, jaj, most meg már nyaralni kell menni, és nem érünk rá. Nem érünk rá Istenre. És egyszer csak letelik. És én szomorúbb, amikor úgy telik le, hogy Krisztus nélkül. Mert ahogy itt írja Pál, Krisztus nélkül nincs esélyünk az életre. Nincs esélyünk. Mit mond, megigazultunk hitből, békességünk van Istennel. És ugye ez azt jelzi, hogy amíg Jézus Krisztus által meg nem igazulunk és nem nyerünk békességet Istennel, addig az ő haragja alatt vagyunk. Addig nincs békességünk vele. Addig nem vagyunk jóba vele, mondhatnám így is. Mert az ember úgy jön a világba, hogy nincs jóba az Istennel. Ugye János evangélium a 3. fejezetében, ugye a mindenki által ismert, csodálatos arany ige folytatása az, hogy ugye az ember az Isten haragja alatt van. Azért küldte el Isten a fiút a világba, hogy ne elítélje, hanem megbékéltesse a világot önmagával. De aki ezt nem fogadja el, az marad az Isten haragja alatt. És ez döbbenetes. Tehát, hogyha nem találkozunk Jézussal, ha nem látjuk meg, hogy a benne való hit által fogad el Isten, hogy ő igazít meg, akkor nincs békességünk. Mármint Istennel. Akkor haragba vagyunk. És az Isten haragja alatt lévő élet, az nagyon elcsúszott élet. Az első fejezetben, a római levél első fejezetében Pál leírja, hogy azok, akik nem adtak dicsőséget Istennek, nem borultak le előtte, amikor átélték az ő nagyságát, és nem békültek meg vele Krisztus által, elcsúsztak egy nagyon rossz, önpusztító, bűnös, minden erkölcsi normát megtörő élet felé. De Isten azért küldte Jézust, hogy még onnan is kimentsen. Aki rádöbben, hogy az úgy nem jó, annak van lehetősége Krisztusban, hogy feljöjjön a mélységből. Tehát mit mond, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. És amikor Pál ír, akkor többes számban ír. Többes szám első személy, a mi Urunk által. Nem azt mondja, hogy ti uratok, hanem azt mondja, az én Uram is. Magát is belefoglalja. Tudja, hogy neki se lenne békessége. Hát milyen békétlenség dúlt a szívébe. Gyűlölet, amikor hallott arról, hogy vannak emberek, akik a názáreti Jézust messiásnak gondolják. Mennyire a gyűlölete határozta meg az mindennapjait. Elkezdte üldözni a tanítványokat, összeszedni, bíróság elé állítani, és egyszer csak találkozik Jézussal. És ott meglátja, hogy valóban ez a Jézus az Isten fia. Tényleg meghalt, feltámadott, él. És amikor összeroskod előtte, és bűnbánatot tart, békesség tölti be a szívét. Már nem ellensége a Krisztusnak, hanem a tanítványa. És Pál így mondja, hogy nekem is Uram, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Isten azért adta Jézust ebbe a világba, hogy ő az életünk ura legyen. Ugye annak a világnak az ura volt a császár. És azt mondja Pál, nekünk már nem a császár az Urunk. Nem bizony, hanem Jézus Krisztus. Jézus a mi Urunk, mert ő olyan dolgokat tud nekünk adni, amit a császár képtelen. Ugye nem tud megbékéltetni Istennel, nem tud minket oda vezetni a kegyelem trónusához, csak egyedül a Krisztus. És nem tud üdvözíteni, örök életet adni, csak egyedül a Krisztus. És mindig itt ez a kérdés, hogy ki az Úr, a császár vagy Jézus? Ki az én Uram? A császár vagy Jézus? Mindig ez a kérdés.
És ez egy óriási kérdés. Talán ma azt gondoljuk, hogy nincsenek már jelentősége. Persze, azt mondjuk, Jézus az Úr, biztos. Gondoljuk meg, ott volt Pilátus. Már hajlott arra, hogy szabadon engedi Jézust. Hatással volt rá Jézus. Még ki is mondja, hogy te csak nem te vagy a zsidók királya. És Jézus így felelt, te mondod. Vagyis látta, hogy Pilátus hajlik afelé, hogy Jézus az Isten fia. És amikor elkezd ingadozni, és a zsidók azt látják, hogy hát itt baj van, mert ez a názáreti leveszi a lábáról Pilátust, és nem jön össze, amit elterveztünk, mit kezdenek elmondani neki? Ha ezt szabadon engeded, nem vagy a császár barátja. Ki a te gazdád? Hát a császár. Tőle kaptad a helytartóságot, a gazdagságot. Mindent ő adott neked. És ha most Jézust választod, akkor elveszítesz mindent, és megingott. És nem merte Jézust választani. És bizony hány ember inog meg, amikor a megélhetéséről, a karrierjéről van szó, és elfordul Jézustól. Talán nem állítják így szembe, hogy császár vagy Jézus, csak éppen ahhoz, hogy mindent meg tudjon ebben a világban szerezni, egyre több időt kell szentelni a munkának, a még több munkának, a társadalmi helyzetének, vagy esetleg a politikai kapcsolatoknak. És nem marad idő Jézusra. Sokan vannak, elindultak Jézussal, és egy idő után elmaradnak, mert bele gabajodnak ennek a világnak a gondjaiba. Mit is mond Pál apostol Timóteusnak? Hogy édes fiam, te Jézus Krisztusnak a katonája vagy, és tudod, hogy egy katona sem elegyedhet bele a világnak a gondjába, bajába, hanem arra kell figyelni, hogy az ő parancsnoka mit kér tőle. Mert ha lefoglal minket ez a világ, ha mások befolyásolnak, nem halljuk meg a királynak, a mi urunk Jézusnak a parancsát. Tehát Pál megvallja, hogy nekem is Uram Jézus. És amikor ő ezt leírja, akkor ezt az élete is hitelesíti. Hányszor olvassuk, hogy bizony úgy vállalta Jézus, hogy aztán büntetést kapott érte. Megverték, bebörtönözték, elzavarták, megkövezték, már azt gondolták, hogy meghalt. És mégis vállalja, hogy nekem Jézus az Uram, Jézus a gazdám. És így mondja, hogy ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Milyen csodálatos dolgokat ír le Pál. És amit leír, azt határozott bizonyossággal írja. Nem ingadozik. Na ma azt mondja, részesülünk majd Isten dicsőségében, ez a reménységünk. Nem azt mondja, hogy hát, majd meglátjuk, mi lesz. És ezt jó végig gondolni. Sokan azt mondják, amikor megkérdezik tőlük, van itt bizonyosságod? Tudod, hogyha itt befejezed, hova fogsz kerülni? Hát nem lehet azt tudni. Majd akkor és ott kiderül, majd meglátjuk. Igen. Ha törvény alapján, ha cselekedetekből volna az üdvösség, akkor ilyen bizonytalanságban lennénk. De mivel az üdvösségünk nem a mi érdemeink, tetteink alapja, hanem a Krisztus kereszthalála, ezért bizonyosak lehetünk. Mit mond Pál? Mivel Jézus által megigazultunk, ezért dicsekszünk, hogy nekünk olyan reménységünk van, amit a császár nem tud megadni. A császár nem mondhatja azt, hogy barátaim, ígérem nektek, hogy a halálom után, meg a halálotok után is velem fogtok lenni. De Jézus mit mond? A tanítványainak ne féljetek. Ne aggódjatok, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mert én elmegyek, helyet készítek nektek az én atyámnál, és majd visszajövök, hogy magam mellé vegyenek titeket. Jézus ezt bizonyosan mondja. De a legnagyobb császár sem tud ilyet ígérni senkinek. Lehet, hogy tud egy kis pozíciót, néhány eurót, de a halálra, a halál utáni életre nézve nem tud mondani semmit. Nemhogy nekünk, saját magának sem. Hol vannak a nagy diktátorok? Hol vannak, akik népeket elfoglaltak? Rengeteg embert megöltek, mert éreztették, hogy van hatalmuk, ők is meghaltak. Nem tudták az életüket örökké valóvá tenni. Örök élet az az Isten ajándéka Jézus Krisztusban. Igen, a sátán jöhet, megkísérthet. Nem úgy van az, meg okozza a szívünkben a bizonytalanságot, hogy hát azért nem lehet tudni, és akkor én mit csinálok? Kétségbe esek? Én is azt mondom, hát nem tudom. Igaz, már olvasom, ki tudja mióta a Bibliát, de nem tudom. Annyi hirdetést hallottam, hogy már a Tisza is, meg a Duna is megállna. És nem tudom. És Pál mit mond? Tudom. Sőt, mit mond? Üdvözíteni fog élete által. Hát nagyon bizonyos abban, hogy van örök életem. Mire alapozza? Az Isten szavára. És nekünk is, amikor a kísértő támad, az Isten szavára kell alapozni. Kedden láttuk, hogy Pál apostol mit csinál. Amikor van egy kérdés, amire válaszolnia kell, akkor föltesz egy másikat. De mit mond az írás? És a válaszát arra építi rá, amit mond neki az ige, amit megért az igéből. És ezért nem bizonytalan az apostol. És nagyon fontos, hogy mi is mindig arra az igére építsünk, amit megértettünk. És vannak, akik úgy olvassák a Bibliát, hogy naponta, amikor egy-egy szakaszon túl vannak, vagy ahogy éppen olvassák, ami akkor megszólít, azt kiemelik, aláhúzzák, besatírozzák, mert akkor az fontos volt. És én azt mondom, hogy amikor kétségeink vannak, vagy valami nagyon rátelepszik, akkor nyissuk ki a Bibliánkat, és keressük meg ezeket a kiemelt verseket, vagy szavakat. Mert ahogy tegnap, vagy tegnap előtt, vagy fél évvel, meg két évvel ezelőtt az szólt, ha most azt újra célzatosan elolvasom, az az ige most újra szól hozzám, és ugyanazt mondja, ahogy akkor megszólított, erőt adott, biztatott, ma is ugyanúgy fog erőt adni, biztatni, reménnyel ellátni. Tehát ezt merjük gyakorolni. Ezért adta az Isten a Szentírást. Hogy nyúljunk hozzá, vegyük kézbe. Tehát részesülünk Isten dicsőségében. Aztán Pál elmondja, hogy igen, amikor vállaljuk azt, hogy Krisztus a mi Urunk, vagy elmondjuk, hogy van örök életünk, akkor jönnek a próbák. Vagy úgy, hogy kinevetnek. Félreállítanak. Vagy úgy, hogy Isten is megpróbálja, hogy amikor nehéz a helyzet, akkor is hiszem-e? Tehát nem csak dicsőség van, hanem van megpróbáltatás is. De a megpróbáltatással Isten alakítja hitünket. Kitartóvá tesz. Hogy ne adjuk mindjárt föl. Így mondja, a megpróbáltatás álhatatosságot szül. Hogy kitartunk. Mert ismerjük a mi Urunkat, és tudjuk, hogy meg fog szabadítani, mert soha nem kísért annál följebb, mint amit mi el tudunk viselni. Ha valamit megenged, akkor bizonyosak lehetünk benne, hogy már az erőt is megadta annak elhordozásához. Bizonyosak lehetünk abban, hogy nem fogunk összeroppanni, mert nem ad ránk nagyobb terhet, mint amit el tudunk viselni. És így mondja, hogy a Szentlélek összeköt Istennel, és az ő igéjén keresztül az ő szeretetét árassza a szívünkben. Tehát amikor életünk próba alatt van, nehéz helyzeteket élünk meg, vagy mélységben vagyunk, akkor a Szentlélek által megtapasztaljuk Isten szeretetét. Tulajdonképpen a jelenlétét, ugye, mert azt olvassuk, hogy Isten szeretet. És amikor az igazi szeretet árad a lélek által, akkor gyakorlatilag maga Isten van jelen. És átéljük, hogy nem kell elkeserednem, csüggednem, mert nem vagyok egyedül. És a Szentléleknek meg pont ez a feladata, hogy az Isten szeretetét erőforrásként közvetítse a szívünkbe. És Pál tovább megy, hogy milyen csodálatos, azt mondja, amikor még erőtlenek voltunk, vagy később, ugye, amikor még bűnösök voltunk, még ellenségei voltunk, már akkor meghalt értünk az Úr Jézus. Igen, amikor még bűnösök voltunk, időben, a rendelt időben halt meg Krisztus. Annak a keresztnek pont akkor kellett állnia. Isten akkorra időzítette, és Jézus nem halogatta, hanem vállalta. Időbe halt meg, és ez azt üzeni, hogy Isten segítsége a számunkra mindig időben érkezik. Ne legyen kétségünk afelől, ha őt hívjuk, ha bízunk benne, időben meg fog érkezni. Nem tudom, hogy az a Lator, aki a kereszten Jézushoz kiállt, hogy mielőtt halálra ítélték, kereste az Isten, kérte tőle segítséget, de időben megérkezik. Emberileg talán már úgy látnánk, hogy elkésett a segítség, és mégis ott a kereszten ismeri föl, hogy az Isten segítséget ad nekem itt és most, az ő fián keresztül, és életre jut. Igen, Isten mindig időben adja a segítséget. És Pál rámutat, hogy hát milyen csodálatos, hogy akkor halt meg, amikor bűnösök voltunk. Ezzel mit mond? Hogy senki, de senki nem adta volna az életét értünk. Hát ott volt az a két Lator. Ki segített rajtuk? De ott volt a harmadik, Barabbás. Ki szabadította meg? Kinek esett meg a szíve rajtuk? Az Istené. Az Istené. Amikor még nyomorult, elítéltek, gonosztevők, mindenki úgy látja őket. Akkor azt mondja Jézus, magamra veszem a bűneiket, és meghalok értük és helyettük. És ebből egy. Ezt fölismerte. Barabbásról nem tudjuk, hogy azután ezt végig gondolja-e, hogy kinek a halála révén nyert életet, és hogy lette belőle Jézus tanítványa. De az egyik Lator, az egyik gonosztevő még fölismeri, hogy azért halt meg, értem, így, ilyen bűnös, ilyen gonosztevővé, hogy életem lehessen. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. És amikor ezt úgy reggel elolvastam, hát nagy öröm volt a szívemben. Azt mondja Pál, hogy hát a megigazított vére által, odaadta a vérét azért, hogy megmeneküljünk az Isten ítéletétől, és már ő általa úgy állhassunk az Atya elé, mint gyermek, akkor meg fog menteni minket a haragtól. Meg fog menteni a haragtól. Mert Istennek van haragja a bűn miatt, a bűnös világ miatt, aki nem akarja hallani az ő hangját, aki csak rombol, pusztít és öl, és minden Istentől való törvényt áthág. Az Isten meg fogja ezt a világot ítélni. De mit mond? Hogy az övéit megmenti a haragtól. Miért? Mert a mi haragunkat Krisztus elhordozta. És eljön, és magához veszi mennyasszonyát. Hisszük mi ezt? Várjuk. És lehet, hogy hamarabb jön, mint ahogy mi el tudnánk képzelni. Így is igaz, hogy nincs sok idő. Mert egyszer csak Jézus jön, és elviszi az övéit a harag elől. Mert az övéi haragját magára vállalta. Az övéinek a büntetését elhordozta a kereszten. És ezért Isten újra nem bünteti az ő népét. És adja az Úr, hogy minél többen még most átéljék a megbékülést Istennel, Jézus által. Hogy megtapasztalják, hogy Isten ő rá terhelte a bűneink büntetését, és lehetünk szabadok, lehetünk az ő gyermekei, lehet üdvbizonyosságunk, lehet békességünk Istennel, egymással, önmagunkkal. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, leborulunk és hálát adunk neked, és magasztalunk, mert nem tehetünk más. Ahogy Pál sem tudott más tenni, csak rád nézni, rólad írni, beszélni, és hálát adni, dicsőíteni mindazért, amit tettél, így mi sem tehetünk más, Urunk, hisz látjuk, hogy neked köszönhetjük, hogy nem vagyunk már az Atya haragja alatt. Te azért jöttél el, hogy magadra vedd a mi bűneinket, hogy elszenvedd annak büntetését ott a Golgotán. Köszönjük, Urunk, hogy még akkor meghaltál, amikor mi bűneinkben voltunk. Senki, de senki nem állt volna jót értünk. Te mégis lehajoltál, és azt mondtad, itt vagyok, megmentlek, mert szeretlek. Drágának tartalak és becsesnek. És Uram, köszönjük, hogy mindezt kimunkáltad a mi szívünkben, és elvégezted, hogy hálából ezért téged fogadjunk el Urunknak, életünk irányítójának, és add, hogy mindig képesek legyünk, és készek legyünk téged vállalni. Uram, az ember szíve olyan könnyen elfordul tőled. Láttuk Péternél is, hogy milyen gyorsan, háromszor is megtagadott téged. Annyira féltette az életét, annyira félt, hogy őt is odaállítják melléd, ne talán neki is keresztet készítenek. És azt mondta, hogy nem ismer, még átkozódott is, hogy semmi köze hozzád. Urunk, te őrizd meg minket az ilyen tagadástól, és adj nekünk erőt, hogy bárhogy próbáljon a sátán, kitartsunk. És köszönjük, hogy te nem is adsz nekünk nagyobb kísértést, nagyobb próbát annál, mint amit el tudunk hordozni. Köszönjük, Urunk, hogy hozhatjuk eléd a nyomorúságainkat, bűneinket, gyöngességeinket, betegségeinket, hisz te magad hívsz, hogy jöjjünk hozzád mindannyian, akik megfáradtunk, akik meg vagyunk terhelve, és te megnyugvást adsz nekünk. Így szeretnénk jönni, és mindent oda tenni a te kezedbe. Kérünk, Urunk, hogy így, védj körül a te szereteteddel, és vezess tovább a keskeny úton, és add, hogy várjunk téged, add, hogy készen legyünk, amikor érkezel. Így könyörgünk a betegekért, Uram, a súlyos betegekért, azokért, akik szenvednek, akik talán nem tudják, hogy vajon meg fognak-e gyógyulni. Uram, add, hogy belédvessék reménységüket, és rádöbbenjenek, hogy te benned, te általad van gyógyulás, tisztulás, szabadulás, újulás. Könyörgünk a megkötözöttekért, old le kötelékeiket, és adj nekik új életet, ami már rólad szól, amely téged dicsőít. Könyörgünk, Uram, a családokért, a gyermekekért, fiatalokért, vondd a szívüket már most magadhoz, és az ő lábaikat igazítsd a keskeny útra, amely életre visz. Könyörgünk egyházunkért, könyörgünk minden olyan helyért, ahol hangzik az evangélium, hogy Szent Lélek, Úristen, légy jelen, rengesd meg az életeket, a szíveket, ott, hogy bűnbánatra jutva új életet kezdjünk, hogy megújulhassanak a gyülekezetek, és könyörgünk ezért a világért is. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja és élünk legközelebb vasárnap 10:30-től tartunk úrnapi istentiszteletet itt a templomban. Isten tiszteletünk végén pedig a már megkezdett 470. dicséret 4. és 5. verseit énekeljük. A 4. vers így kezdődik: Úr Jézus, nézz le rám! Yeah.